Drága szerető mennyei édesatyánk, azt köszönjük meg te neked, hogy oly sokszor szólt már úgy az ige, hogy mi is ott lehettünk, ott voltunk. És köszönjük azokat a megtapasztalásokat, amikor te szent igéid, amiben ott van az élet, azok bennünk életté lehettek. És bűnbánattal hozzuk eléd, Urunk, azokat az ige hallgatásainkat, amikor a te igéd hiába szólt, mert mi egészen más utakon jártunk, a gondolataink másfele jártak, az életünk, és olyan kemények és megszólíthatatlanok voltunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te hozzánk való hűségeden ez sem változtatott, és nem változtat semmit. Köszönjük, hogy van türelmed, szereteted, erőd, kitartásod mellettünk, hogy jössz utánunk, mint a jó pásztor, aki az elcsatangoló báránkáit összegyűjti. Akiknek eltörik a lába, elkoszolódik a szőrzetük, azokat megtisztítod és meggyógyítod. Köszönjük, jó pásztor, hogy te ilyen pásztorunk vagy. És köszönjük, Urunk, hogy most is akármiből érkeztünk, az értelmünk, a gondolataink, a vágyaink, a lelkünk, akármerre is járt, vagy éppen jár. Te készítettél nekünk tőled jövő mennyeit. Csendesíts el bennünket, kérünk, Urunk. És engedd meg nekünk, hogy hadd tudjunk rád figyelni. Amen. Lukács evangélium a 8. részéből olvasom az igét, a 4-től a 15-ig tartó verseket. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mond a példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszárad, mert nem volt nedvessége. Némely esék a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Némely pedig esék jó földbe, és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiállt vala, akinek van füle hallásra, akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai mondván, mi lehet a példázat? Ő pedig mondanékik. Néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek. Egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez. A mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják. Aztán eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne ídvezüljenek. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. A mai napi újszövetségi kalauz által rendelt újszövetségi ige szakaszunk a magvető példázata. Mindannyian sokszor olvastátok, hallottátok, hallottuk. Sok igehirdetést is hallottunk róla, azt hiszem mindannyian. Mégis azt gondolom, hogy így, hogy elénk került napi igeolvasásunkban is, gondolkozunk el a felolvasott igéken közösen és mélyen. Miről van ebbe szó? Ha egy mondatba kellene egy fő tételt adni, akkor azt mondanám, hogy az ige sorsáról az emberek szívében. Az ige sorsáról bennünk, benned, bennem. Erről szól Jézus Krisztus példázata. Az ige sorsáról. Hogy mi is lesz az emberek szívében, ez ő igéjének a sorsa. Alapigény szerint csak 25%-ban sikeres, hiszen az első három esetben csak hallják az igét, de mégsem történik az emberekben semmi. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan vállalkozás, ami egynegyed részt tűnik csak sikeresnek, Jézus példázata szerint. Hiszen a példák szerint az első három esetben nincsen eredmény, nincsen termés. Hallják az igét, de mégsem történik bennük semmi. Mert Jézus szerint, hogy az igével kiben mi lesz, azt végső soron onnan lehet látni, hogy végül lesz-e termés, lesz-e gyümölcs vagy sem. Felolvasott igény tanúsága szerint csak a negyedik esetben lesz. És többségében úgy tűnik, nem lesz. Elgondolkoztatónak tartom, hogy Isten vállalta ezt a kockázatot. Hogy az embereket ezáltal erőtlennek tűnő, és úgy tűnik nem is egészen sikeres eszközével próbálja megváltoztatni. Kockázat Isten részéről, nem? Egy ilyen erőtlennek látszó tüdeményre, az igére bízta azt, hogy az emberekben életre hívja az ő országát. Ráadásul úgy tűnik, hogy nagyobb részt nem is sikeres ez. Kávé János, mikor megírja a predestináció, majd a kettős predestináció tanát, csak halkan mondom, hogy nem kálvini dogmatika ez, Augustinus már sokkal korábban erről tanított, de amikor Calvin megírja, e kapcsán írja meg. Azt mondja, hogy én prédikálok Genfben, ugyanazt az igét hallják a hallgatók, vannak, akik megtérnek, vannak, akik nem térnek meg. Nem lehet véletlen. Valakinek a szíve jó föld, ugyanazt az igét hallgatja, és úgy tűnik, hogy sokaknak pedig nem. Valaminek lennie kell a mögött. Kell, hogy legyen oka. Amikor Jézus elmondja ezt az ige hirdetését, úgy tűnik, hogy a saját tanítványainak a szíve sem jó föld. Hiszen oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy Uram, most ez hogy van? Ők is ott voltak pedig az ige hallgatók között. És akkor megmagyarázza nekik az Úr. Nos, az első szívállapot az útfél szív. Ennek az a jellemzője, hogy kemény, mint az útfél, az út széle, amit keményre taposnak az emberek. Itt az ige magvak meg se tudnak kapaszkodni. Ez egy érzéketlen szív. Azt mondja Jézus, hogy az ördög kikapkodja a szívéből az ilyen embernek az igét. Azt is elmondja Jézus, hogy miért kapkodja ki. Két dolgot mond. Az első, hogy ne higgyenek. Hogy ne higgyenek. A második, hogy ne üdvözüljenek. Az ördög azért kapkodja ki az emberek szívéből a fölnövekni vágyó igemagvakat, hogy ne üdvözüljenek, és hogy ne higgyenek. Ezek szerint az igének ez lenne a célja, hogy amelyik szívbe belehull, abba elérje azt, hogy örök életet nyerjen, és azt is, hogy higgyen az ember. Ezek szerint Isten ezért készíti az igéit, hogy higgyünk és üdvösségre jussunk. Miközben mi nagyon sok ügyünkkel bombázzuk az Istent, és csak gondold végig, hogy te mennyivel, és milyen dolgokkal kapcsolatosan, és nagyon sok kérdéssel bombázzuk az igéket tulajdonképpen, magyarul várunk igéket, figyeljük meg, hogy Isten az ő igéjével mit szeretne elérni. Hogy mennyire nem találkozik ez a kettő. hogy én mit akarok Istentől, én milyen igét várok tőle az életem adott gondjára, meg hogy az ige mit akar bennem. Az ige hitet szeretne, és azt, hogy üdvözíthessen. Gondoljuk végig, hogy ez hogy van bennünk. Fönn voltam most Mátraházán, tudjátok, egy négynapos konferencián. És az egyik délutánnak a előadási programja ez volt, hogy az ige hirdetésre való készülés fázisai. Ezt az alkalmat Cseri Kálmán nagy tiszteletű úr tartotta. És elmondott egy példát, amin úgy elgondolkoztam, és gondoltam, hogy most elétek hozom. Azt mondta, hogy kiürítette a pénteki napját, hát a hét minden napja pasaréten tele volt szolgálatokkal, alkalmakkal, de a pénteket meg tudta oldani, hogy ne legyen semmi feladata, azért, hogy aznap csak az igével tudjon foglalkozni. Készüljön vasárnapra. Azt mondta, hogy igazán nagy áldás a gyülekezetünkben az ige hirdetések kapcsán akkor lett, mikor a pénteki napjaimon nem én foglalkoztam az igével, hanem az ige kezdhetett el foglalkozni velem. Micsoda különbség. Én mit akarok Istentől, az igéin keresztül, vagy Isten az igéin keresztül mit akar bennem, és mit akar tőlem. Isten országa történet, perikópa. Isten azt szeretné, hogy az ő országa létrejöhessen bennem. És ehhez igéket használ. Azért Isten országa, azért akarja Isten, hogy az ő országa bennünk legyen, ahogy Jézus mondja, hogy az én országom bennetek van, mert annak az országnak van egy ura. Benne van a szó összetételben. Isten országa. Aki pedig az Úr, az dönt. Igaz? Ha azt mondom, hogy az Isten országában az Isten az Úr, és ezt akarja a lelkemben az Isten kimunkálni az igéin keresztül, akkor az azt fogja jelenteni, hogy nem én döntök, hanem ő. Az ige magvak ezt szeretnék. És az, hogy mi mit szeretnénk az Istentől a saját földi életünkre nézve, az ilyen szekunder módon történik. Másodlagos módon. Ha az ige elvégezhetné bennünk azt, hogy üdvözítsem, ha elvégezhetné azt bennünk, hogy élő hitre jussunk és abban maradjunk, akkor azok a dolgok, amiket mi várunk az Istentől, amiket mi akarunk az Istentől, ebben az élő kapcsolatban megoldódnának. Mert akkor már az Isten országa bennem van. A második a sziklásföld. Az ilyen ember örömmel hallgat, az ilyen emberek örömmel hallgatják az igét, ők a lelkesedő keresztények, wellness keresztények általában. Jönnek, mennek, egy kis igei élmény, egy kis öröm, egy kis lelki megindultság, következő vasárnap nincs kedvem jönni, nem jövök. Mond azért a Biblia ilyet is, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik minden dolgukban ilyen ingadozók. Minden útjukban állhatatlan emberek, wellness keresztények. Egy táborban egy érzelmi felindulás, egy igehirdetés után, hogy igen, ezt vártam, megmozdul a szíve, a lelke, örül neki, aztán hazamegy, és otthon történt valami, és az várja. És akkor összetörik. És most hol van az Isten? És a hit, az a hit csíra megszűnik, és meghal. Nem segített Isten, magamra hagyott. Ők az érzelmi keresztények, akiknek nincs igazán gyökerük. Fellángolnak, de gyümölcsöt Istennek soha nem teremnek. A tövises helyre eső mag gyökeret ereszt, sőt, Jézus tanítása szerint növekedésnek is indul. Csak sok más dolog is növekszik egyszerre az ember szívébe. Amiről azt mondja Jézus, hogy az erősödő növekvő ige magvakat, ami már hajtásba is kezdett, megfojtja. Mint a gaz. A kertben, amikor ott van egy nemes növény, és nem gazolunk ki mellőle, és elszívják az életerőket. Ez történik itt az emberi szívben. Három dolgot mond Jézus, hogy mi szokta megfojtani a már meggyökeresedett, növekvő igét bennünk. Azt mondja, hogy a gond, a gazdagság és az élvezet. Azaz a vágyaink után való járás, vagy az anyagiak előtérbe helyezése, vagy a mindennapok munkahelyi, iskolai, családi gondjai nem engedik, hogy az ige termést hozzon bennünk. Ha figyeltétek, van különbség az első három szívállapot között is. Bizony van különbség. Az első azonnal elhal. Úgy mondja, hogy vagy eltapossák az emberek, vagy a madarak, ahogy lehullana, kikapdossák. A másodikban már kihajt, de mert nincs nedvessége, a talaj a szikla nem tud élni. Elpusztul. A harmadiknál meggyökeresedik, növekedni kezd, de a vele való gaz megfojtja. Van különbség, sőt olyan, mintha egymás után jövő fázisok lennének. De Jézus szerint, figyelmeztet Jézus, hogy a lényeg mégiscsak a termés, azt pedig csak a jó földbe esett mag fog hozni. Azt pedig sokszoros termést fog hozni. Óriási felelősség az ige hallgatás. Óriási felelősség az ige hirdetés. Mind a kettő nagy felelősség. Nagyon nem mindegy, hogy egy lelki pásztor, egy ifjúsági vezető, egy pap hogyan és mit prédikál. El kell számolni erről nekünk az Úristen előtt. Hasonlóan nagy felelősség az ige hallgatás. Hogy mivé lettek bennünk az igék, amiket nem a pap, nem a lelki pásztor, nem a lelki vezető mondott, hanem az Isten. Felelősség és komoly dolog az ige hallgatás. Mit mond Jézus a jó földről? Amelyek pedig jó földbe estek, ezek azok, akik hallották az igét, tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek, mégpedig béketűréssel. A 18. verset már nem olvastam, de most azt is felolvasom nektek, mert tulajdonképpen ide tartozik. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert kinek van, annak adatik. És akinek nincs, még amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Vigyázzunk arra, hogy az Isten szavát, nem a papét, hogyan hallgatjuk. Hát hogyan? Éppen ez a nagy kérdésünk, hogy hogyan kell jól hallgatni. Hogyan kell úgy hallgatni, hogy a szívem jó föld legyen. Tehetek ehhez valamit én? Tehetek ezért valamit én? Pont ez a kérdésünk, azt hiszem mindannyiunknak. Hogyan válhat a szívem jó földé? Mit tehetek ezért én, mint ige hallgató, ha Jézus figyelmeztet arra, hogy vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok az én igéimet? Jézus szerint az első, hogy hallgatni kell. Hallgatni kell, mégpedig minél többet. Másodszor azt mondja, hogy tiszta szívvel kellene hallgatni. Tiszta szívvel kellene hallgatnunk Isten igéit. Ha Isten tiszteleten, ifjúsági órán, biblia órán másfele jársz, az nem jó. Ha a szívedben nő a gaz is, ha elkalandoznak a gondolataid, önmagad gazdagsága, az életed gondjai, érzékiség, meg fogják folytani a hallgatott igét. Jó szívvel kellene hallgatni, mondja Jézus. De hát, ha ez alá a mérce alá helyezzük magunkat, akkor valami nagy baj van. Melyikünk mondhatja el magáról azt, hogy tiszta szívvel hallgatom az Isten igéit? Hogy jó szívvel hallgatom az Isten igéjét. Mert hallgatni még csak hallgatjuk mindannyian. De Jézusi mérce szerint tiszta a szívem, mikor bemegyek vasárnap az Isten elé? jó szívvel hallgatom az igét? Jézus mégis azt mondja, vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok. Néhány dolgot egészen biztosan tehetünk mi is, azért, hogy a szívünk jó föld legyen. Törekedhetünk arra, hogy ne legyünk közönösek az ige iránt. És nem csak törekedhetünk, ha Jézus szavát komolyan veszük, akkor törekednünk kell. Azaz tudatosan kellene készülnöd, készülnöm az Isten elé. Nem a pap elé, nem a gyülekezet elé, az Isten elé. Tudatosan. Aztán nem kellene félnünk áldozatot hozni az igéért. Áldozatot hozni. Isten elég nagy áldozatot hozott azért, hogy mi hallgathassuk az ő beszédeit. Áldozatot kellene hoznunk az igéért, egész pontosan azért, hogy a szíved, a szívem jó föld legyen. Mondom hétköznapi módon. Ne legyünk lusták vasárnap fölkelni időben. Mert az ugyan nem megy, hogy Uram, legyen jó föld a szívem, de 3:40-kor kelek föl. Nem lesz jó föld. Nem lesz. Ne csapjuk be magunkat. Hogy lehet áldás azon az igehallgatáson, amelyik Isten tiszteletre 10:00, 4:00, 20:00 esek be tornacipőben? Várhatjuk az áldást, csak nem nagyon valószínű, hogy lesz. Hogy készíthetem a lelkemet, hogy készítem a lelkemet és a testemet? Mennyit aludtam előtte? Tudok figyelni? Képes vagyok odafigyelni arra, amit az Isten mond? Értem a súlyát, a komolyságát ennek a dolognak? Vagy lustán, igénytelenül, készületlenül, beesve, fáradtan, félkábán, kócosan, ima nélkül, a lelki énekekről lemaradva, közönösen. Nem lesz a szívünk soha jó talaj. Soha nem lesz jó talaj. Ne áltassuk magunkat. Lehet érkezni így is. Készülni kellene. Jézus azt mondja, hogy vigyázz, hogy hogyan. Ez a hogyan, hogy hogyan érkezel. Hogy komolyan veszem-e azt, hogy az Isten beszél ott. Az Isten. Várjuk, hogy jó föld legyen a szívünk, akkor tennünk kell azért, mindannyiunknak. Mindannyiunknak. Igényes igehallgatókká kellene válnunk tudatosan. Nem a felesleges időnkből, nem a felesleges ruházatunkból, mert az Isten igéje tiszteletet kíván. Tiszteletet belül is, meg kívül is. Hogy a hétfőtől szombatig ruhám, az nem ugyanaz, mint az Isten előtt megállok benne ruhám. Nem ugyanaz. Baj, ha ugyanaz valakinek. Jézus azt mondja, hogy a lelki részéről jó szívvel kellene megtartani. Megtartani az igét. Nem elhagyni, nem elveszíteni, nem 10 perc után mindig másról beszélni, hanem engedni, hogy az ige gyökeret verjen bennünk. Mikor Mária megkapja a csodálatos kijelentését Jézusról, akkor azt mondja az ige, hogy Mária pedig forgatta az ő szívébe, amiket mondott neki az Isten. Forgatta a szívébe. Hány igét forgatunk a szívünkbe? Vagy kilépünk, és már itt kikapdossa a kis madár a fejünkből is, az értelmünkből is, a gondolatainkból is, azt, amit az Isten mondott nekünk. Megtartói legyetek az igének, mondja az Úristen. Kevés hallgatni a prédikációt, ezt is. Kevés. Tennünk és élnünk is kell. Készülni kell rá. Készülni kell rá. És mindenki, mindannyian gondoljuk végig, hogy hogy készülünk, mikor idejövünk, vagy amikor vasárnap Isten tiszteletre megyünk. Én azt hiszem, hogy mind a négy szívállapot igaz ránk. Azt is gondolom, hogy mindannyiunk életében volt az első három. És attól tartok, hogy mindannyiunk életében ezeknek a változataiból volt a legtöbb. De azért felemelhetjük a szívünket, meg a gondolatainkat hálaadásra az Isten elé, hogy talán sokótoknak, sokunknak van más élménye is. Amikor valamiért különös módon jó föld lett, lehetett a szívünk. És akkor már te is tudod, hogy milyen csoda volt, amikor jó föld volt a szíved. És most hadd emlékeztesselek benneteket a táborainkra, hogy mennyire másképp hallgatjuk ott az igéket, és milyen intenzíven hallgatjuk az igéket, és mennyire másképp jövünk onnan el, mint ahogy oda elmentünk. Mert az Isten igéi dolgozhatnak bennünk koncentráltan. Évközben ezt itt nem tudjuk megtenni, de van, amit meg tudunk tenni. Azt, hogy készülünk rá, mert Jézus figyelmeztet minket, hogy készüljünk rá. Befejezem azzal a mondattal, hogy ha ennyit hazaviszel, akkor nekem ez elég, ha ez megmarad. Hogy ne felejtsd el azt, hogy felelősség az ige hallgatás, mert ez az Isten élő és ható beszéde akarna lenni bennünk. Jézus így mondja, meglássátok azért, mi módon hallgatjátok az igét. Isten adja, hogy jó földé tudjon lenni a mi szívünk, hogy komolyan vegyük, hogy elkezdjük komolyan venni az ő igéjét, ami élet és lélek. A Biblia szerint. Kinek van a szívén imádság, mondja el hangosan is. Köszönöm neked, Szent Isten, hogy megérteted mindannyiunkkal azt, hogy a te igéd milyen csodálatos valóság és szent és komoly dolog. Ára úgy ránk, hogy sokszor nem is értjük, érezzük, gondoltuk mi ezt így. Hogy te az igédben ott vagy, mint a testélet, igen. Ne haragudj rám, Uram, amikor úgy prédikáltam, hogy az méltatlan volt hozzád. És köszönöm, amikor a palást palástolt mások elől, a tisztátalanságaimat, meg a te elfedező szereteted, és megkönnyörültél. És mégiscsak mondhattam, amit el kellett, hogy mondjak. És ne arra úgy rám azokért az ige hallgatásaimért sem, amikor a gondolataim egészen máshol jártak. Mert sokféle gaz folytotta, folytogatta azt, amit te éltetni akartál. Engedd meg nekem és nekünk azt, hogy a mi életünkben ez ne így legyen. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy tudjuk igazán komolyan venni a te olvasott és a te hirdetett ígéidet, hogy törekedjünk arra, hogy jó szívvel álljunk oda te eléd, hogy próbáljuk magunkat megtisztítani, hogy mondjunk egy imát előtte, Uram, mit akarsz mondani ma nekem? És ezt vegyük nagyon komolyan, és vedd el a mi lustaságunkat, és változtasd meg a mi életvitelünket is, Urunk. Mozdítsd a mi akarásunkat, hogy mi úgy akarjunk élni a hétvégéken is, hogy vasárnap ne szégyenkezve beesve kelljen ide megérkezni. Lelkileg és néha testileg is ápolatlanul, úgy, ahogy nem méltó legalábbis te hozzád. És ne arra úgy ránk, hogy még ezeken a reggeleken is a testünkre sokkal több idő jut, mint arra, hogy belül legalább végig gondoljuk, hogy mi fog ott történni. Köszönjük, hogy őszintén elmondhatjuk neked ezeket testvéri közösségbe. És köszönjük, Urunk, hogy ami komolyan bánjuk, és van bennünk törekvés arra, hogy ezeket bocsánatot kérjünk őszintén, akkor ezeket a vétkeinket is megbocsájtod, és tehetjük utána másképp, ha meg is köszöntük a bocsánatot. Köszönjük azokat a igen magvakat, amiket ma szórtál. Szerettük volna, hogyha jó föld a mi szívünk. És édesatyánk, hozzuk most eléd Mérei Kádár Katát, az ő nehéz sorsát és útját, mélységeit, szenvedéseit, amelyeket alig-alig értünk, de hisszük, hogy te mindenestől ismered, szereted, és hogy amiket ígértél neki, azokat megvalósítod. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy hadd legyünk olyan embereid, mint azok, akik a bénát leengedték te eléd, Úr Jézus, akiknek a hitéért meggyógyítottad őt. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy ne okoskodjunk, ne beszéljünk össze-vissza, hanem csendben, imában hadd hordozzuk az ő életét. Különösen is könyörgünk érte ezekben a napokban, amikor nagyon mélyen van. Ezen a csodálatos módon és úton, ami tudtunkon kívül is, amik lehetnek a te útjaid, látogass meg őt, mentsd meg őt, tartsd meg őt, a mi testvérünket. Szeretnénk ilyen hitből font madzagokkal leereszteni őt te eléd, mint az a négy barát, az ötödik barátot. Adj nekünk hitet, hogy higgyünk abban, hogy neked van rá hatalmad, és hogy kitartóan könyörögjünk. Köszönjük, hogy oly sok mindenre tanítgatsz bennünket. És ne haragudj ránk, hogy olyan nehezen vagyunk taníthatók te általad. Hozzuk eléd a közösségünk egészét. Te tudod, Urunk, hogy kiben, kiben mi van, hogy érkezett, miket hordoz a mi életünk egyen-egyenként. Kérünk, hogy látogass meg minket, és könyörülj meg rajtunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.